Majnek Antal nyugalmazott püspökatya nagybőjti lelki gyakorlatos beszédének következő részét hallják Torkosság címmel.
Krisztusban szeretett testvérek, ahogy tegnap az irítség főbűnét jártuk körül, gondolom mindenki talált magának feladatot, házi feladatot a saját szívébe, lelkébe nézve. Ma a torkosság, az obzser liviszt főbűnét nézzük közelebbről. A Biblia alapján a szentatyák, főleg a sivatagi remeték tapasztalataiból, illetve a saját életünkből, a saját tapasztalatunkból. Nagyon izgalmas ennek az étel-italban való mértéktelenségnek is a szokása, amelyet, ahogy mondtam, Szent Pál apostol röviden a test vágyának nevez. Múltkor említettem János apostolt is, aki a levelében azt mondja, hogy a világ bűne a szemek kívánsága, a test kívánsága, amelyet két részletben is fogunk hallani még a bujaságnál, és az élet ennek a világnak a kevésége. Nagyon izgalmas tehát már gyerekkorban, hogy mennyire szeret valaki enni, vagy nem. Megint az állat példa jut eszembe, amíg egy kutya egyedül van, akkor alig eszik és válogat, de ha megjelenik egy másik kutya mellette, akkor rögtön ugye beindul az irigység és a torkosság. Tehát ezek a fő bűnök egymással valahol a mélyben kapcsolatban vannak. Azt mondják, a disznót is érdemes kettőt tartani, két malacot, mert akkor egymást segítik az étvágyban, az evésben. Nagyon fontos tehát észrevenni saját magunkban, hogy a testünk kívánságaira mennyire figyelünk, és ezek mennyire kezdenek uralkodni rajtunk. Tehát a szemek kívánsága után a test kívánsága. Emlékeztek az első bűnre is, amikor Éva és Ádám látták azt a titokzatos gyümölcsöt, hogy tekintetre szép volt, csábító, és evésre csábító, fogyasztásra. Igen, nyilván az ügyes szakácsok, cukrászok azt az ételt és azt a tortát kívülről is igyekeznek nagyon finomnak és szépnek mutatni, evésre csábítónak, illetve először vásárlásra, aztán evésre is csábítónak. Nyilván itt még nincs semmi bűn, még egyszer mondom, a fő bűnök sem igazi bűnök, már úgy, hogy a definíció szerint nem tudva és akarva elkövetett cselekedetek, ezek bűngyökerek. Tehát ez a bűngyökér aztán, ha elterpeszkedik a lelkünk mélyén, összefügg és erősíti a lustaságot is, bizony megy aztán tovább, és a fösvénységhez és a bujasághoz is vezet. Eszembe jut Dávid királynak az első és nagy bűne, egy jó evés után, egy jó ebéd utáni sziesta alvás után sétálgat fönt a kertbe, és akkor veszi észre a csábítót. Nagyon fontos észrevennünk azt is, hogy ez egy önzés, ez egy mély, akár rejtett önzésnek is lehet a jele. Az az egoista gondolkozásmód, amelyik csak magára figyel, a maga külsejére, a maga teste vágyaira, az nagyon félő, hogy beleesik ebbe a csapdába. Szent Pál apostol figyelmeztet ilyen esetben, hogy vigyázat, az Isten országa nem eszem-iszom. Amikor ezt olvastam, vitatkozni jutott eszembe vele, de hát az Úr Jézus azt mondta, hogy a mennyek országa hasonlít a nagy lakomához. És akkor próbáltam ezt is, mint sokszor a Bibliában két különbözőnek látszó kijelentést egymással összhangba hozni, és hát nyilván ott az Úr Jézus arra gondolt, arra a szeretet lakomára, amit különösen éppen a sok szegénynek, éhes embernek mondott, hiszen tudjuk, volt úgy, hogy napokig hallgatták és szinte elfelejtkeztek a testük jogos vágyáról, az evésről, ivásról. És maga az Úr Jézus gondoskodott róluk, ő etette meg őket. És tudjuk, Kánába itatta meg az embereket. Tehát az Úr Jézus nagyon is tudja, hogy mi a fő vágyunk, de a testi vágyunk is fontos, azt is kielégítette. Még a föltámadt Jézus is megetette, reggeliztette az ő kedves barátait, apostolait. Tehát az a túlzott vágy, a vágyainknak a túlzott kielégítése, ez az, amire figyelni kell, a mértékre. A mérték már a görög filozófusoknál is egy nagyon fontos szabály volt. Mindenben tartani kell a mértéket. Az interneten is, akár a jó filmekben, akár a sok jó küldeményben a Facebookon, akár máshol. A jóból is megártasok. És tényleg, ez nem csak a testre, de még a lélek vágyainak a kielégítésére is igaz. Az egyik híres agykutató például azt mondja, hogy a túl sok információ is árt az embernek. Tehát az az embernek az agyát úgy elrontja, mintha a gyomrát tölti meg túl sok finomsággal. Nagyon fontos tehát figyelni arra még, amit Mahatma Gandhi mond, India nagy szentje. Nagyon-nagyon tisztelem és szeretem. Nem csak a filmet ajánlom megnézni, de az önéletrajzát elolvasni. Ő például az evésről azt mondja, hogy a jó lakás előtt egy falattal kell abba hagyni. Az ember különösen ünnepnap, jókat beszélgetve, viccelődve, el is feledkezik arról, hogy már bőven jó lakott. Azt mondja Mahatma Gandhi, a nagy lélek, a jó lakás előtt kell abba hagyni. Bizony a mi atyáink között is volt szerencsém még mind a nyolccal találkozni. Egyszer egy kaszonyi találkozón, összpapi találkozó, ott volt már két szlovák lazarista pap is. Azt mondja, a királymezői legidősebb korban halt meg atyánk, János atya, Macejko János, a fiatalabb atyáknak, akik tőle 10-15 évvel fiatalabbak lehettek, vigyázzatok, mennyit esztek, mert nekünk már az használ, amit nem eszünk meg. Nagyon tetszett ez a mondása, és az életével is bizonyította. Ez a mély lelki életet élő ember, akihez fél Kárpátalja járt lelki beszélgetésre, gyónásra. A torkosság még lehet gyakran pótcselekvés is. Arra is figyeljünk tehát, hogy mit akar ez helyettesíteni. Vagy például, ha feszültek vagyunk, akkor evéssel próbáljuk a feszültséget tompítani, mint valami kábítószert használni, az evést vagy az ivást. Lehet. Aztán még arra is figyelni kell, ha valaki már ezt eltúlozza, akkor ez a torkossága, ez átmegy függőségbe. És az már az az állapot, amikor már nem tud uralkodni magán. A torkos ember még tud nemet mondani, tud megállt parancsolni. De aki már függő lesz, ugye ez nem csak ivásban van, evésben is, az már nem tud parancsolni magának. De itt is, hogy mennyire vigyázunk a megítéléssel, jut eszembe egy szerzetes testvérem, idős testvér, akin mi fiatalok egy kicsit kuncogtunk, hogy ő kétszer annyit eszik, mint mi, és ő ezt észrevette, és azt mondja nekünk, ó, ti öcskösök, ha ti tudnátok, hogy én tízszer annyit tudnék megenni, és nekem ez milyen önmegtagadás, hogy csak ennyit eszem. Fontos tehát, hogy lássuk, ez bizony, ha az ember nem figyel oda, és nem tud időben parancsolni magának, súlyos függőségbe és betegséghez vezethet. Aztán persze számunkra most itt sokkal fontosabb, hogy milyen nagyobb bűnökhöz vezethet. És itt föllapozzuk a Bibliát, amikor találkozunk ott Noé életében, aki ugye nagy szent volt. Élete végén, amikor a szőlő borával megittasodik, túl sokat iszik, akkor bizony a lányai milyen súlyos bűnt követnek el. És ezért ő is hibás volt. De gondolhatunk például, ha tovább lapozunk, Baltazár lakomájára, akik nem csak sokat ettek és ittak, de még a jeruzsálemi templomból elhurcolt szent edényekből és szent kelyhekből ittak, amire pedig figyelmeztették őket, hogy ezt nem szabad. És akkor jelent meg az a titokzatos három szó a falon, amely aztán az ő és egész birodalmának a végzetét jövendőlte meg. Ha tovább lapozunk a Bibliába, találunk megint olyan mértéktelen evés-ivást Heródes lakomáján, akinek a várába, a pincéjébe ott van a legnagyobb zsidó próféta, keresztelő Szent János. És tudjuk, hogy az ő testi vágyai elvezettek tovább, hiszen amikor az élettársának a lánya táncol, akkor ő azt is nem csak, hogy mohon nézi, hanem bűnös vágyjal nézi, ahogy Jézus erre később figyelmeztet. És bizony ő veszíti el a fejét, pedig tisztelte, talán szerette is keresztelő Szent Jánost. Hiszen olvassuk, ha visszalapozunk egy kicsit az evangéliumban, hogy nagyon szívesen szerette őt hallgatni, és többször fölhívatta a szobájába, a börtönből. Tehát olyan döbbenetes ez, gondolkozzatok csak el ezen, hogy volt az ő szívének, a lelkének is őszinte szép vágya, hiszen ő is Isten gyermeke volt, és azt is ki akarta elégíteni. És lám, mivel ő már függőségbe esett a torkosság bűne után, akkor már nem tudott parancsolni magának. Elveszítette a fejét, pedig a felesége a próféta fejét kívánta. De ő azóta ott van az Isten országába, mint a legnagyobb, a legutolsó nagy próféta. Tovább, hogyha ezt néznénk, hogy ezek a vágyak hogyan rontják egymást, és a testi vágyak hogyan nyomják el a lelki vágyainkat. Ez az igazán veszélyes dolog. Szent Pál apostol egy másik levelében, ha jól emlékszem, a Galata levélben azt írja, hogy a lélek kívánságait rontja el a test kívánsága. Tehát, ha ez a testies ember harcol a lelki ember, akkor vegyük föl a harcot ellene. Nekünk kell rajta uralkodni. A testünk vágyain halhatatlan lelkünk és szellemünk kell, hogy uralkodjon. És ezért a mértékletesség ajándékát kell könyörögni az Úrtól. Emlékeztek arra, hogy amikor az Úr Jézus tanít minket, az apostolokon keresztül imádkozni, akkor ott azt tanítja, hogy a mindennapi kenyeret add meg nekünk, Atyánk. Tehát a mindennapi alapvető szükségleteinkért könyörgünk. Itt rögtön két dolgot kell tanulnunk. Az egyik, hogy nem dúskálást kér az ember, kérhet az ember, és nem sokkal többet, ahogy a mannánál is csak a mindennapi adagot szabad volt fölszedni. Mert bizony a törvénykönyvben is meg van írva, nem csak a szentek tanítása, az egyházi törvénykönyvben, hogy klerikusok és hívek egyaránt a feleslegüket az egyház és a szegények szükségleteire kell, hogy fordítsák. Ez tehát egy parancs, egy törvény a nagy kódexünkben. És emlékszem, amikor ezt tanultuk, az volt valahol megírva még hozzá, hogy bármelyik törvény áthágásával valamilyen szankciót kell alkalmazni. És mivel ezzel ugye a pápa, a püspök nem foglalkozik, bár bocsánat, a pápára ezt ne fogjam, mert nagyon sokszor beszél Ferenc pápa a pazarlás bűnéről. Az ő egyik tanácsadója is, Hondurász érseke bíborosa, a Maradiaga bíboros, nagyon sokszor járt a világban a gazdagéknál, hogy engedjék el Latin-Amerika sokadóságát, hiszen már többszörösen visszakapták a kamatokkal, a kamatos kamatokkal. Igen, nagyon fontos tehát nekünk külön-külön a saját életünkben is figyelni arra, hogy semmiben ne pazaroljunk, mert a felesleg az már nem a miénk, írja aranyszájú Szent János. Az már azoké, akiktől elvettétek, mondja a gazdagoknak, a vezetőknek. És végül pedig figyeljünk arra, hogyan lehet ez ellen harcolni, küzdeni ezeket a már bűnössé váló vágyainkat lecsendesíteni, a megfelelő egészséges mértékre csökkenteni. Hát ahogy az előzőben is mondtam, az Úr Jézus ezt tanítja, hogy először is tagadd meg önmagadat. Tehát önző énünk vágyait, testi vágyait különösen féken kell tartani. A megfelelő keretekben kell tartani. Sőt, a megfelelő időben. Eszembe jut, hogy két papunk is, három is, igen, a püspök is, volt a csönákolóba rövidebb, hosszabb ideig, én csak 3 napig, és bizony ott azt tanultuk, hogy csak a megfelelő időben lehet enni. Nekem például nagyon vidám tapasztalat volt az, amikor nem tudták, ki vagyok, paradicsomot szedtünk, vagy szilvát szedtünk, vagy esős időben diót törtünk. Nekem olyan ösztönös vágyam volt, hogy egy finomat, persze jó életet, a számba vegyek. De úgy észrevettem, hogy senki nem falatozik közben. És amikor ezt megkérdeztem, hogy hát nektek nem szabad ebből enni, amit ti szedtek, dehogy nem szabad. Majd jön a 10 órai, és akkor fog hozni az ügyeletes. És úgy megdöbbentem ezen. Igen, 10 órakor jött az ügyeletes fiú, szépen hozta a telit, a szilvát vagy mást, és akkor mindenki vehetett belőle. Ebédnél is bőven lehetett venni. Tehát a megfelelő időket is tartani, ez különösen a torkos embernek nagyon hasznos tanács. A következő, hogy vegyem észre azt, hogy a másiknak nincs, hogy másoknak kevés van. Megosztani az én ételemet, italomat másokkal. Hát erre is van néhány nagyon szörnyű példám, de idő hiány már ezeket most nem mesélem el, a lelki gyakorlaton elmondtam. Nagyon fontos tehát látni azt, hogy nem csak a távoli Afrikában vannak szegény éhezők, mert bizony vannak, de talán még a közelünkben is vannak. És olyan örömmel látom, hogy nem kell már külföldről kérnünk segélyt, már a helyiek is el tudják hozni a felesleges ruhájukat, vagy például karácsony előtt a játékokat, vagy talán édességeket is. Bármire kérjük a kedves híveket, már megtanultak nem csak elfogadni, hanem ajándékozni is. Hát ebben kell erősödni, különösen a torkos embernek, vagy a gazdag embernek. Aztán lehet még harcolni úgy is ez ellen, hogy nem válogatok az ételekben. Ami van, az kell lenni. Még gyerekkoromban nem nagyon lehetett válogatni, de ha volt valami más, akkor bizony arra vágytunk a testvéremmel. Nem, ez kell lenni, ami van. Ez is egy nagyon jó gyakorlás a torkosság főbűn ellen. Aztán nem eszem gyorsan, nem eszem mohón. Nyugodtan, lassan. Különben is a nagy okosok azt mondják, hogy erre van szüksége a testnek is, hogy jól megrágja. Hallottam már olyat, hogy 52-szer is meg kell rágni egy falatot. Aztán nem vásárolok luxus ételeket, luxus italokat. Ez bizony éppen olyan időben nagyon fontos, amikor másoknak nincs. Most még lehet, hogy mosolygunk ezen, de hogy mi lesz 1 hónap múlva, nem tudom. Inkább akarok jóhiszemű lenni, ahogy tegnap tanultam. Aztán fontos, hogy segítsünk is a másiknak a szükségeinkből. Milyen öröm látni, hogyha egy-egy üzletbe megjelenik egy olyan polc, amiről vehet a szegény. Vagy másik üzletbe például a nap vége felé ki tudják osztani fele áron, tudják eladni a szegényebbnek. Milyen jó dolog azt is hallani, hát főleg nyugaton hallok ilyet, itt még keveset, de szeretném erre fölhívni az üzletek tulajdonosait, hogy bizony a lejárat előtt mennyire szép dolog egy árvaháznak, egy szegény intézménynek, vagy akár az özvegyek, illetve az öregek otthonának, vagy akár a karitás szervezeteknek odaadni, hogy még időben ki tudják osztani a rászorulóknak. Igen, hát ez talán nem tartozik nagyon, úgy gondoljátok, a torkosság bűnéhez, de bizony akár a telefonálással, akár az internetezéssel, akár az újságolvasással nem bánok mohón, hanem ezt is nyugodtan és mértékkel. És minden, ami még eszetekbe jut, hogy mértéktelenül fogyasztottátok, abban vegyétek észre, hogy valahol ez a bűngyökér dolgozik, és onnan jön ez a rossz hajtás, ez a mérges hajtás. Kérjük tehát az Úristen segítsen ebben nekünk, mert ő biztos, hogy akar, de ha már fölismered, hogy gyönge vagy ez elleni harcban, akkor kérjed őt, és ő biztos, hogy fogadni bőséges segítséget ehhez. Velünk is úgy legyen. Amen.
Majnek Antal nyugalmazott püspökatya nagybőjti lelki gyakorlatos beszédének második részét hallhatták Torkosság címmel.